18. fejezet. Így hát a hercegné és a miniszterelnök, bár mindent elkövettek, alig tehettek valamit a rabért. A fejedelem haragudott, az udvar, ugyanúgy, mint a közvélemény, ingerülten gondolt Fabrícióra. Örültek, hogy bajba került. Eddig bosszantó volt a szerencséje. A hercegné két kézzel dobálta a pénzt, mégsem jutott előre egyetlen lépéssel a fellegvár ostromában. Egy nap sem múlt el, hogy rá Verzi Márkiné vagy Richard a lovag új meg új figyelmeztetésnek küldött volna Fabio Conti tábornoknak. Erősítették ezt a gyenge embert. Elmondtuk már, elfogatása napján Fabriciót először a kormányzói palotába vezették. Ezt a szép kis épületet az előző században emelték. Vanvitelli tervezte, a hatalmas kerektorony lapos tetejére helyezte 180 láb magasságba. A hatalmas torony tetején olyan ez a magányosan álló kis palota, akár a teve púpja. Ablakaiból Fabrizio felismerte a messzi távolban az Alpok vonulatát, szemével követhette a fellegvár lábánál Pármát, ezt a hegyi patakszerűen ömlő folyót, mely 4 mérföldnyire a várostól jobbra fordul és belefut a Póba. A folyó óriási, ragyogó fehér foltokkal szakítja meg mindvégig a zöld tájat, és balpartján túl Fabrizio elragadtatva és tisztán látta az Alpok hatalmas észak-itáliai tömegének minden egyes csúcsát. Ezek a hegycsúcsok, melyeket örök hóborít, még most augusztusban is szinte felüdítenek, ha a melegtől égő tájakon rájuk gondolunk. A szem minden hajlatukat követheti, pedig 30 mérföldnyire húzódnak a pármai fellegvártól. A kormányzó szép palotája előtt a szélesen kitáruló panorámát délfelől váratlanul megszakítja a Farnese torony. Itt nyitottak sietve egy szobát Fabriciónak. Talán még emlékezik rá az olvasó, hogy ezt a második tornyot a nagy torony lapos tetején emelték az egyik trónörökös tiszteletére, aki erősen különbözött Tézeusz fiától, Hippolitosztól, mert a legkevésbé sem utasította vissza fiatal mostoha anyja gyengétségét. A mostoha néhány óra múlva meghalt, a fejedelem fia pedig csak 16 év múlva lett ismét szabad, amikor apja halála után trónra került. 3/4 óra múlva Fabriciót felvezették a Farnese toronyba, amely, elmondhatjuk, kívülről csúnya volt. 50 lábnyira emelkedett a nagy torony lapos teteje fölé, s tele volt villámhárítókkal. A feleségével elégedetlen fejedelem, aki ezt a mindenhonnan látható börtönt emeltette, eléggé furcsán azt kívánta, alattvalóit meg kell győzni, hogy a torony már réges-régen itt áll, és ezért is neveztette el Farnese toronynak. Tilos volt az építkezésről beszélni, de Párma minden részéből, még a szomszédos síkságról is tisztán látták a kőműveseket, amint követ kőre helyeznek az ötszögletű épületen. A 2 láb széles és 4 láb magas bejárati kapu fölé elragadó féldombormű került, mely a híres tábornokot Alessandro Farnese-t ábrázolta, amit 4. Henriket Párizsnál visszavonulásra kényszeríti. Ennek a domborműnek is a torony régiségét kellett bizonyítani. A gyönyörű tájba épített Farnese torony földszintje egyetlen nagy terem volt, legalább 40 láb hosszú és arányosan széles, tele nagyon tömzsi oszlopokkal, mert az óriási helység legfeljebb 15 láb magas volt. Ezt az őrség foglalta el. A terem közepéről lépcső indult felfelé, az oszlop körül kanyarogva, kicsi, rácsos vaslépcső, könnyű, alig 2 láb széles. A lépcső megremegett a Fabriciót kísérő börtönőrök súlya alatt. Hatalmas, 20 lábnál is magasabb helységekbe értek a szépen kiképzett első emeletre. Valamikor ragyogó pompával rendezték be ezeket a termeket. Itt töltötte a fiatal herceg élete legszebb 17 évét. A lakosztály végében káprázatos kápolnát mutattak az új fogolynak, falait, a boltozatát végig fekete márvány borítja, nemes arányú és ugyanilyen fekete márványoszlopok sorakoznak szorosan a fekete falak mentén, de nem érintkeznek velük. A falakat fehér márványból faragott, finoman kidolgozott, óriási halálfejek serege díszíti, mindegyik alatt 2 keresztbetett lábszárcsont. Milyen ötletes a gyűlölet, ha nem tud gyilkolni, gondolta Fabrizio, és milyen ördögi gondolat, hogy ezt megmutatják nekem. Könnyű, rácsos vaslépcső vezet a börtön a 2. emeletére, ismét egy oszlop köré csavarodva, és itt a 2. emelet 15 láb magas szobáiban mutatkozott meg egy év óta Fabio Conti tábornok lángesze. Kormányzósága idején először is megbízható rácsokat szereltek az ablakokra mindazokban a szobákban, melyekben valaha is a trónörökös szolgái laktak. Ezek az ablakok legalább 30 láb magasan nyíltak a nagy, kerek lapos torony tetejének kőkockái felett. Az épület belsejében húzódó homályos folyosóról lehet ezekbe a szobákba bejutni, és mindegyik szoba két ablakos. A nagyon szűk folyosón Fabrizio három egymás után következő vasajtót pillantott meg, melyek boltozatig érő hatalmas vasrudakból álltak. A remek ötletek tervei, megvalósításuk, felszerelésük két éven át hetenként egy-egy fejedelmi kihallgatáshoz juttatta a tábornokot. Az összeesküvő, akit itt helyeztek el valamelyik szobában, nem panaszkodhatott, hogy embertelenül bánnak vele, s mégsem tudott volna senkivel a világon érintkezni, sem pedig egyetlen mozdulatot tenni, rögtön meghallják. A tábornok mindegyik szobában vastag tölgyfadeszkákat rakatott le, három lábnyi magasságban húzódó padlózatot, és ez volt a nagy ötlet, ezért számíthatott joggal a rendőrminiszterségre. A padlózatra 10 láb magas deszkaketrecet állítatott, amely minden lépésre rögtön erősen megreccsent. A ketrec különben csak az ablak mellett ért a falhoz. Három oldalát 4 láb széles kis folyosó vette körül, és ez a folyosó választotta el a deszkaketrecet a faragott kövekből épült börtönfaltól. A ketrec falait 4 dupla deszkából ácsolták össze, dió, tölgy és fenyődeszkákból, csapszegekkel és megszámlálhatatlanul sok szeggel megbízhatóan egymáshoz erősítve. Egy éve készültek el ezek a szobák, Fabio Conti tábornok remek művei. Az egyik ezt a szép nevet kapta, vak engedelmesség, ide vezették be Fabriciót. Azonnal az ablakhoz lépett. Csodálatos kilátás nyílt a rácson túl, csak északnyugaton szakadt meg a látóhatár, a kormányzó kedves kis palotájának tornácos teteje takarta el. A kis palota két emeletes volt, földszintjét a várkormányzósági hivatal szobái foglalták el. Fabrizio tekintete rögtön megakadt az egyik második emeleti ablakon, itt csinos kalitkákban sok és sokféle madár repkedett. A madarak az utolsó alkonyi sugaraktól búcsúztak. Fabrizio boldogan hallgatta éneküket, míg körülötte a börtönőrök sürgölődtek. Ez a kalitkás ablak 20 lábnyira nyílt az ő ablakaitól, és talán 5-6 lábbal mélyebben. Fabrizio jól belátott a madarakra. Éppen holdfényes este volt, amikor börtönébe lépett, jobb felől fenségesen emelkedett a hold az Alpok hegylánca fölött, Treviso irányába. Még csak esti 8:30 volt, és a látóhatár túlsó végén nyugaton, a ragyogó narancsvörös félhomályban tisztán kirajzolódott a Vízó hegye, és az Alpok magas csúcsai, melyek Nizzától a Kenis hegy és Torino irányában húzódtak. Fabrizio teljesen megfeledkezett szerencsétlen helyzetéről. Megindult volt, és elbűvölte a csodálatos látvány. Hát itt él, ebben az elragadó világban Clelia Conti. Eltűnődő, komoly lelke jobban élvezheti ezt a panorámát, mint bárki más. Úgy élhet itt az ember, mint a magányos hegyek között 100 mérföldre Pármától. 2 órát is az ablaknál töltött már, csodálattal nézte a tájat, mely megragadta a lelkét, tekintete gyakran megpihent a kormányzó szép kicsi palotáján is, és végül hirtelen felkiáltott. Ez hát a börtön? Ettől féltem annyira. És hősünk, ahelyett, hogy minden percben újabb és újabb kellemetlenséget fedezett volna fel, újabb és újabb okot, hogy neki keseredjék, elbűvölten átadta magát a fogság szelíd örömeinek. Gondolatait váratlanul ijesztő lárma térítette vissza erőszakosan a valósághoz. A deszkából ácsolt szobája, mely erősen emlékeztetett egy ketrecre, s minduntalan ropogott meg a recseget, most hevesen megingott. Csaholás és kicsi éles kiáltások keveredtek a furcsa zajba. Mi ez? Már is megszökhetnék, gondolta Fabrizio, de a következő pillanatban már úgy nevetett, mint senki még a börtönben. A tábornok parancsára a börtönőrökkel egy gonosz angol kutyát is felküldtek, ezt a kutyát a jelentősebb foglyok őrzésére tartották. Ott kellett töltenie az éjszakát a ketrec körül egy ötletesen fenntartott térségben. A kutya és a börtönőr abban a 3 láb széles közben aludt, mely a szoba kőkockás alapját a deszkapadlótól elválasztotta. Fölöttük a rab egy lépés sem tehetett, hogy meg ne hallják. Amikor Fabrizio megérkezett, a vak engedelmesség szobában legalább 100 óriás patkány tanyázott, és ezek 100 felé szaladtak. A kutya egy spániel és egy angol foxterrier keveréke, csúnya volt, de nagyon gyors. A kőkockákhoz láncolták a deszkapadló alá. Amint megérezte, hogy a patkányok ott surranak el mellette, olyan vadul nakifeszült, hogy fejét sikerült kihúzni a nyakörvéből. Ekkor kezdődött a csodálatos csata, mely egyszerre felriasztotta az oly kellemes álmokba merült Fabriciót. Azok a patkányok, melyeknek sikerült az első harapásokat kikerülni, mint a faketrezbe menekültek, a kutya utánuk vetette magát fel a 6 lépcsőn, mely a kőpadlózatról Fabricióhoz vezetett. Erre még félelmesebb csatazaj támadt, a ketrec alapjaiban rázkódott meg. Fabrizio fuldokolva nevetett, könnyei csorogtak a nevetéstől. Grillo börtönőr maga is nevetett és lecsukatta az ajtót. A patkányok után rohangáló kutyát nem akadályozták a bútorok, a szoba teljesen üres volt. A vadászkutya ugrásait csak a sarokban álló vaskályha zavarhatta. Miután a kutya végzett ellenségeivel, Fabrizioz magához szólította, megsimogatta. Sikerült megnyernie. Ez nem fog már ugatni, ha egyszer megpillant, amint éppen leugrom a falról. De inkább csak tetszelget, milyen ravasz ő és milyen előrelátó, akkori hangulatában boldog volt, hogy játszhatik a kutyával. Sajátságos módon valamilyen titkos öröm áradt el benne, nem is próbálta megfejteni, mi ez. Már kifulladt, annyit futkosott a kutyával. Hogy hívnak? Fordult most a börtönőrhöz. Grillo a nevem, excellenza, mindenben szolgálatára állok, amit csak a szabályzat megenged. Hát ide hallgass, kedves Grillo. Egy Giletti nevű alak az országúton le akart szúrni, én védtem magam és megöltem. Megint csak megölném, ha úgy fordulna. De azért mégis jókedvűen szeretnék élni, amíg a te vendéged leszek. Kérj engedélyt a gazdáidtól, és erit szerez ágyneműt a San Severino palotában, azon kívül védj sok Asti Spumantet. Elég jól pesgő bor ez az Asti Spumante, sokan nagyon kedvelik, különösen a borkedvelőknek az a fajtája, melyhez a börtönőrök is tartoznak. Az őrök közül most 8-10 neki láttak, és Fabrizio deszka ketrecébe néhány régi, aranyozott bútort hurcoltak fel az első emeletről, a herceg lakosztályából. Valamennyien áhítatosan fogadták az Asti borról kiejtett szavakat. Akárhogy igyekeztek, Fabrizio szobája igazán szánalmas volt ezen az első éjszakán, de úgy látszott neki, semmi más nem hiányzik, csak egy palack jó Asti Spumante. Derék gyerek lehet, mondogatták a börtönőrök, amit magára hagyták, csak azután engedjék meg az urak, hogy pénzt kaphasson. Amikor Fabrizio magára maradt, és a sok jövés menés után megnyugodott, így tűnődött. Hát, igazán ez a börtön. Nézte a végtelen látóhatárt, Trevizótól a Vízóhegyig, az Alpok hatalmas vonulatát és hóval borított csúcsait, a csillagokat, mindent. És ilyen az első éjszaka a börtönben. Megértem, hogy Clelia Conti szereti ezt a levegővel átjárt magányt. 1000 mérföld magasban lehetett az ember a kicsinyességek és aljasságok felett, melyek odalent annyira elfoglalnak. Ha ezek a madarak ott az ablakom alatt, az ő madarai talán látni fogom őt. Elpirul-e majd, ha megpillant? Ezen a fontos kérdésen mélázott a fogoly, még végre, késő éjjel elaludt. Rögtön másnap az első börtönben töltött éjszaka után, amikor egyetlen pillanatra sem fogta el a türelmetlenség, Fabriciónak meg kellett elégednie azzal, hogy Foxszal, az angol kutyával társalog. Grillo, a börtönőr még mindig barátságosan tekingetett rá, de a legújabb rendelkezés teljesen elnémította, s nem hozott ágyneműt, sem Asti Spumantét. Fogom-e látni Cléliát? Ezzel a gondolattal ébredt Fabrizio, és az ő madarai ezek. A madarak csipogni és énekelni kezdtek, és itt a magasban más zaj nem is hallatszott. Ismeretlen élmény és gyönyörűség volt ez a magasban szétterülő végtelen csend. Elragadtatva hallgatta a madár szomszédai megszakadó élénk csivitelését. A napot köszöntötték. Ha az ő madarai, egy percre meg kell jelennie abban a szobában az ablakom alatt. Az Alpok végtelenbe húzódó hegyláncolatát nézte. A legalsó lépcsővel szemben úgy állt a pármai fellegvár, mint egy előre tolt sánc. Mindenben elgyönyörködött, de tekintete minduntalan visszatért a citromfából és mahagóni fából készített szép madárkalitkákhoz, melyeken aranyozott drótok feszültek és elfoglalták a madárháznak berendezett, nagyon világos szoba közepét. Fabrizio később tudta meg, hogy a palota második emeletén csak erre a szobára hult 11-től 4-ig árnyék, a Farnese torony védte meg a naptól. Milyen szomorú lenne, gondolta Fabrizio, ha a várt, elgondolkodó égi arc helyett, mely talán elpirulna, ha észrevenne, valamelyik közönséges szobalány vaskos alakját pillantanám meg, a szobalányt, aki a madarakat gondozza úrnője parancsára. De ha Cléliát látom ott, vajon hajlandó lesz észrevenni engem? Azt hiszem, tolakodónak kell lennem, hogy feltűnjek, de a helyzetem csak feljogosít erre. Aztán meg mind a ketten egyedül vagyunk itt, és olyan messze az emberektől. Én fogoly vagyok, olyan valaki, akit Conti tábornok meg a hozzá hasonló nyomorultak bizonyára alárendeltjüknek neveznek. De ha Clélia olyan okos, azaz inkább olyan nemes és érzékeny, ahogy a gróf hiszi, bizonyára megveti apja mesterségét, s talán ezért olyan szomorú mindig. Nemes szomorúság. De hiszen én nem vagyok egészen idegen. Milyen egyszerű és kedvesen üdvözölt tegnap este is. Pontosan emlékszem, hogy amikor a Komói úton találkoztunk, ezt mondtam neki. Egyszer majd elmegyek magukhoz Pármába, s megnézem szép festményeiket. Eszébe jut-e akkor ez a név, Fabrizio del Dongo? Grá, milyen fiatal volt még akkor? De lám, eszmélt fel Fabrizio csodálkozva, s hirtelen félbeszakította gondolatait. Nem is jutott eszembe, hogy haragudjam. Talán olyan nagy jellem volnék, amilyen példaképeket az ókor adott a világnak? Vagy hős vagyok, és nem is sejtem? Érthetetlen. Mennyire féltem a börtöntől. Most itt vagyok, s eszembe sem jut bánkódni. Most igazán elmondhatom, a félelem százszor rosszabb volt, mint a baj. No tessék, érvekkel kell meggyőznöm magamat, hogy kétségbe essem a fogság miatt, ami Blané szerint 10 hónapig, de akár 10 évig is eltarthat. Talán az új környezet meglepetései felettetik el velem a keserűség, amit éreznem kellene? Akaratomtól független és kissé értelmetlen jó kedvem talán hirtelen elapad majd, és egyik percről a másikra belezuhanok a sötét keserűségbe, mely elválaszthatatlan a börtöntől. Mindenképpen meglepő, hogy valaki börtönben ül, és erősen biztatja magát, hogy szomorú legyen. Becsületemre még visszatérek az első gyanúmhoz, talán nagy jellem vagyok. Fabrizio merengését a fellegvár asztalosa szakította meg, azért jött, hogy mértéket vegyen, ellenzőket készített az ablakára. Ezt a szobát most használták először, és addig megfeledkeztek a lényeges kellékről. Megfosztanak hát az isteni látványtól, sóhajtott Fabrizio, és igyekezett elszomorodni a veszteségen. Mi az? Kiáltott hirtelen, és az asztaloshoz fordult. Nem láthatom többé a kedves madarakat? Hát persze, a kisasszony madarait, hogy szereti őket, felelte az asztalos jóindulatúan. Bizony, ez az ellenző eldugja, eltakarja, elveszi őket, mint mindent. Az asztalosnak éppen olyan szigorúan tilos volt beszélnie, mint a börtönőröknek, de ezt az embert megindította a fogoly fiatalsága. Elmagyarázta neki, hogy a hatalmas ellenzőket a két ablak könyöklőjére helyezik, s felfelé egyre távolodnak a faltól, a rabnak csak a magas ég marad meg. Erkölcsi célja van, magyarázta. Az üdvös szomorúságot és a javulás vágyát akarják erősíteni a rabok lelkében. A tábornok még azt is kitalálta, tette hozzá az asztalos, hogy az ablaküveget is levétet és olajos papírt ragasztat a helyébe. Fabrizio őszintén élvezte a beszélgetést az Itáliában, oly ritka csípős fordulatokat. Szeretnék egy madarat, hogy ne unatkozzam. Imádom a madarakat. Vegyen nekem egyet Clélia Conti kisasszony szobalányától. Talán csak nem ismeri őt, nézett fel az asztalos. Olyan jól tudja a nevét. Ki ne hallott volna a híres szépségről. De én olyan szerencsés voltam, hogy többször találkoztam is vele az udvarnál. Szegény kisasszony, nagyon unatkozik itt, folytatta az asztalos. A madarai között él. Ma reggel szép narancsfákat vásároltatott, parancsára a torony kapujához állították őket éppen a maga ablaka alá, ha nem volna párkány, láthatná is. A válaszból Fabrizio néhány értékes adathoz jutott, megtalálta módját, hogy kedvesen pénzt csúsztasson az asztalos kezébe. Egyszerre 2 bűn, jegyezte meg az asztalos. Beszélek kegyelmességeddel, és elfogadom a pénzt. Holnap után, ha eljövök az ellenzőkkel, egy madarat hozok a zsebemben, és ha nem leszek egyedül, úgy teszek majd, mintha véletlenül hagynám elrepülni. Ha tehetem, még egy imakönyvet is hozok. Bizonyára rossz magának, hogy nem mondhatja a mindennapi imáit. Tehát az ő madarai, tűnődött Fabrizio, amikor egyedül maradt. De két nap múlva már nem látom őket. Erre a gondolatra szomorúság fátyolozta el tekintetét, de végre, elmondhatatlan örömére, hosszú várakozás és hosszú les után feltűnt Clélia, hogy gondoskodjék védenceiről. Fabrizio mozdulatlanul lélegzetét is visszafojtva állt ott, az ablak hatalmas vasrudainak dőlve. Észrevette, hogy a lány nem nézett felé, de mozgása valamiképpen zavartnak látszott, mint aki érzi, hogy nézik. Szegény Clélia, ha akarja, sem tudja elfelejteni, milyen finom mosoly játszott tegnap este a rab ajkán, abban a percben, amikor a csendőrök elvezették az őrségről. Láthatóan gondosan ügyelt minden mozdulatára, mégis, amikor a madárház ablakához közeledett, határozottan elpirult. Ablaka vasrúdjaihoz tapadva Fabrizio első gondolata az volt, hogy enged a gyerekes ötletnek, és kisé megkocogtatja a vasrudat. Erre halk zaj támad, majd megborzadt ennek a tapintatlanságnak a gondolatától is. Megérdemelném, hogy egy hétig a szobalányával etesse a madarait. Nápolyban vagy Novárában eszébe sem jutott volna ilyen gyöngéd gondolat. Forró tekintete követte a lányt. Biztosan kimegy, és nem vet egyetlen pillantást sem erre a szerencsétlen ablakra, pedig éppen szemben van vele. De amikor Clélia a szoba mélyéből előbbre jött, amint Fabrizio, aki magasabbról figyelte, őt jól láthatott, a lány nem tudta megállni, hogy szeme sarkából oda ne pillancson, s erre a fiú, mintha csak felszólították volna, rögtön köszöntötte. Hát nem vagyunk-e itt magunkban? Ezzel a gondolattal bátorította magát. A köszöntésre a fiatal lány megállt és lesütötte a szemét. Fabrizio nézte őt, amint lassan feltekint, és látható erőfeszítéssel a legkomolyabban nagyon tartózkodóan bólint a fogolynak. De szemének nem tudott parancsolni. Bizonyára nem tudta, hogy egy pillanatra forró szánalmat árult el. Fabrizio még valamit látott. Clélia annyira elpirult, hogy a rózsás árnyalat hirtelen egészen a válláig terjedt, a válláig, melyről a fekete csipkekendőt a nagy melegben levetette, mielőtt ide a madaras szobába belépett volna. A fiatal lányt még nagyobb zavar fogta el attól, az akaratlan pillantástól, melyel Fabrizio a köszöntését viszonozta. Milyen boldog lenne ez a szegény asszony, gondolta Clélia a hercegnére, ha csak egyetlen percre is így láthatná őt, mint én. Fabrizio most halványan reménykedni kezdett, ismét köszöntheti a lányt, amikor az kimegy a szobából, de Clélia, hogy elkerülje az újabb udvariaskodást, ravaszul hátrált lépésről lépésre, kalitkától kalitkáig, mintha utoljára az ajtó mellett elhelyezett madarakat kellene megetetnie. Végre kiment. Fabrizio mozdulatlanul nézte az ajtót, mely mögött eltűnt, új emberré vált. Ettől a pillanattól kezdve egyetlen egy gondolat foglalkoztatta, hogyan láthatná őt továbbra is, akkor is, ha már felszerelték azt a förtelmes ellenzőt a kormányzó palotájára nyíló ablakra. Előző este, mielőtt lefeküdt, arra a hosszú és fárasztó munkára vállalkozott, hogy aranyainak nagy részét eldugdossa deszka ketrecét díszítő különböző patkányukakba. Ma este az órámat kell eldugnom. Hallottam már a türelemmel és törött órarugóval, a fát, sőt a vasat is el lehet vágni, tehát átfűrészelhetem az ellenzőt. Két órába is beletellett, míg megfelelően elrejtette óráját, nem érezte hosszúnak az időt. Azt fontolgatta, miképpen is érhetne célt, mennyire ismeri az asztalos mesterséget. Ha egyáltalában hozzákezdhetek, gondolta. Egy szép négyszöget vágok ki az ellenző töltyfadeszkájából, ott, ahol az ablak könyöklőjére támaszkodik. Ahogyan a helyzet kívánja, kiveszem és visszateszem ezt a darabot. Mindenemet odadom Grillónak, csak ne lássa meg a mesterkedésemet. Fabrizio boldogsága most már azon múlt, sikerül-e kivágnia a rést, gondolni sem tudott másra. Ha elérem, hogy láthatom, nincs is más kívánságom, de nem, villant fel benne, neki is látnia kell, hogy látom. Egész éjszaka különböző asztalos mesterségedéseket forgatott fejében, s talán egyszer sem jutott eszébe a pármai udvar, a fejedelem haragja és más efféle. És eláruljuk, arra sem gondolt már, mennyire szenvedhet most a hercegné. Türelmetlenül várta a reggelt, de az asztalos nem jelentkezett többé, túlságosan barátságosnak tarthatták a börtönben. Volt rá gondjuk, hogy mást küldjenek helyette, egy visszataszító képű férfit, ez csak baljóslatúan morgott, bárhogy igyekezett Fabrizio elbeszélgetni vele. Ráverzi Márkiné sok-sok kéme kiszimatolta a hercegné egy kísérletét, hogy Fabrizióval levelet válthasson. A Márkiné naponta értesítette erről Fabio Conti tábornokot, akit sikerült megrémítenie, és a tábornok egyre híjúbb és ingerültebb lett. 8 óránként 6 őr váltotta egymást a százoszlopos földszinti hatalmas teremben, ezen kívül a kormányzó még külön börtönőröket is állította a folyosón sorakozó 3 vasajtó elé, és a szerencsétlen Grillót, az egyetlen, aki a rabot láthatta, arra ítélték, hogy csak minden 8. napon hagyhatja el a Farnese toronyt. Grillo nem titkolta, hogy ez nagyon bosszantja. Rossz kedvét Fabrizióval is éreztette, hősünk okosan mindig csak ezt felelte. Így áll sok Astispumantét, barátom, és pénzt nyomott a markába. Látja, még ezt is megtiltották, hördült fel Grillo méltatlankod vele olyan halkan, hogy a rab is alig érthette. Nem volna szabad elfogadni, vissza kellene adni minden bajunk egyetlen vigaszát, de én elfogadom. Különben hiába szórja a pénzét, semmit nem tudok, semmit nem mondhatok. Maga ugyan jól belemászhatott valamibe, az egész fellegvár a feje tetején áll maga miatt. A hercegné vesztegetéseiből az lett, hogy 3 társamat kidobták. Vajon délre itt lesz az ellenző? A délelőtt hosszúra nyúló óráiban ez volt a nagy kérdés, csak ez szorongatta Fabrizio szívét, a fellegvár órája megkondult, és ő számolta 4 órákat. Végre elütötte a 11:45-t is, az ellenző még mindig nem érkezett meg. Clélia megjelent, hogy madarairól gondoskodjék. A kegyetlen szorítás annyira vakmerővé tette Fabriciót, és a veszély, hogy többé nem látja a lányt, annyira elsöpört minden mást, hogy amikor ránézett, merészen olyan mozdulatot tett, mintha kifűrészelné az ellenzőt. Amint Clélia megértette a mozdulatot, mely a börtönben már-már lázadás volt, éppen csak bólintott és kiment. Csak nem lehet olyan korlátolt, hogy szánalmas bizalmaskodásnak látja a mozdulatot, amire a parancsoló szorultság kényszerített, döbbent meg Fabrizio. Arra akartam kérni, hogy amikor madaraival foglalkozik, nézzen egyszer-egyszer ide a börtönablakra, akkor is, amikor majd hatalmas fatábla takarja. Közölni akartam, mindent megteszek, hogy továbbra is láthassam. Istenem, tolakozó mozdulatom miatt talán nem jön be holnap. Félelme, mely aludni sem hagyta Fabriciót, igazolódott. Másnap Clélia nem jelent meg még 3-kor sem, amikor Fabrizio ablakaira végleg felszerelték a 2 óriási ellenzőt. Egyes darabjait a nagy torony sétányáról az ablakok vasrúdjára erősített csigákon kötéllel húzták fel felülről. A szobáinak zsaluja mögé rejtőzve, Clélia szorongva figyelte a munkások mozdulatait. Jól látta, milyen halálosan nyugtalan Fabrizio, mégis volt ereje, hogy megtartsa önmagának tett fogadalmát. Clélia a liberális eszmék lángoló ifjú híve volt, ő már egészen fiatalon hitte a liberális igéket, melyekről apja társaságában hallott, míg a tábornok csak arra gondolt, hogy hatalomra jusson. Már akkor kezdődött, hogy megvetette az udvarancokat, szinte irtózott olcsó jellemüktől, ezért is vonakodott férjhez menni. Amióta Fabriciót a toronyba zárták, Clélia lelkiismerete megmozdult, kínlódott. Tessék, szégyelhetem magam, azok mellé állok, akik el akarják árulni apámat. Olyan mozdulatot mert tenni, mint aki elfűrészeli a rácsot. De az egész város arról beszél, hamarosan meghal, gondolta rögtön elgyötörten. És az a végzetes nap akár a holnapi nap is lehet. Olyan szörnyetegek kormányoznak, semmi nem lehetetlen. Milyen szelíd, milyen hősiesen derűs a szeme, mely holnap talán becsukódik. Istenem, milyen félelem folytogathatja a hercegnét. Igen, azt beszélik egészen őrült. Ó, én le tudnám szúrni a fejedelmet, leszúrnám, mint a hős Charlotte Corday. Fogságának 3. napján Fabrizio egész nap dühöngött, de csak azért, mert Cléliát nem láthatta. És akárhogy megharagítom, meg kellett volna mondanom neki, hogy szeretem, kiáltotta, mert végre megtudta, hogy szereti. Nem a lelki erőmön múlik, hogy a fogság nem izgat, s Blané jóslata nem válik be. Bátorságomért nem illet meg semmi tisztelet. Kiáltotta, mert végre megtudta, hogy szereti. Nem a lelki erőmön múlik, hogy a fogság nem izgat, s Blané jóslata nem válik be. Bátorságomért nem illet meg semmi tisztelet. Ha akarnám, sem tudnék másra gondolni, csak arra a gyengéd, szánakozó pillantásra, ahogyan Clélia nézett, amikor a csendőrök elvezettek. Ez a tekintet letörölte addigi életemet. Ki hitte volna, hogy egy ilyen szempárral találkozom ezen a helyen. És éppen abban a pillanatban, amikor annak a Barbonénak, a kormányzó tábornok úrnak képe beszennyezte tekintetemet. Az ocsmányok között felvillant az ég. Hát lehet a szépséget nem szeretni, és nem törekedni, hogy újra lássam. Ó, nem. Nem lelkem ereje, ha nem izgatnak a börtön apró bosszúságai. Fabrizio sorra vett minden lehetőséget, azt is, hogy szabadon bocsátják. A hercegné szeretete bizonyára csodákat tesz, értem. Hát én bizony nagyon kényszeredetten köszönném meg neki ezt a szabadságot. Ilyenfajta helyre nem igen szokás visszatérni. Ha egyszer kikerülte minden, mi annyira más társaságban élünk, hogy alig láthatnám többé Cléliát. És ugyan mi bajom itt a börtönben? Ha Clélia kegyes és nem sújt haragjával, kívánhatok-e még valamit? Annak a napnak estéjén, amikor nem látta szép szomszédnőjét, ragyogó ötlete támadt. Amikor a rabok ide kerülnek a börtönbe, mindegyik kap egy rózsafüzért. Fabrizio neki látott, hogy ennek a rózsafüzérnek fémkeresztjével kifúrja az ellenzőt. Munkája sikerrel járt. Lehet, hogy nagy oktalanság, gondolta, mielőtt hozzákezdett, hiszen hallottam, mikor az asztalosok mondták, holnap jönnek a mázolók. Mit mondanak majd, ha az ellenzőni lyukat találnak? De ha nem követem el ezt az oktalanságot, holnap nem láthatom őt. Hogyne, saját hibámból ne lássam egy napig, és éppen most, amikor megharagudott. Fabrizio oktalansága nem maradt jutalmazatlanul. 15 órai erőfeszítés után meglátta Cléliát, s végtelen boldogságára a lány, aki nem tudta, hogy nézik, sokáig állt az ablakban mozdulatlanul, tekintetét nem vette le az óriás ellenzőről. A fiú mindvégig gyengéd szánalmat látott szemében. Még azt is észrevette, hogy gyorsan végzett madaraival, s megint mozdulatlanul áll, percekig nézi az ablakot. Clélia szíve mélyéig megzavarodott. A hercegnére gondolt, szerencsétlen sorsáért annyira sajnálta őt, és mégis most már gyűlölni kezdte. Nem értette, miért rohanta meg ez a mély szomorúság, saját magára haragudott. Míg ott állt a madarai között, Fabrizio türelmetlenül kétszer-háromszor is kísérletet tett, hogy az ellenzőt megmozgassa. Úgy érezte, nem lehet igazán boldog, ha nem közölheti Cléliával, látja őt. Pedig ha tudná, milyen könnyen láthatom, oly félénk és tartózkodó bizonyára elhúzódna előlem. Másnap sokkal boldogabb napja volt. A szerelmes ember minden szorongatottságban boldog tud lenni. Míg Cléria szomorúan figyelte a hatalmas ellenzőt, Fabriciónak sikerült egy drótot átbújtatni a fémkereszttel vájt lyukon, jeleket adott, és Clélia kétségtelenül megértette legalábbis annyit, amennyit Fabrizio közölni kívánt. Itt vagyok, látom magát. A következő napokon nem volt szerencséje. A hatalmas táblából ki akart fűrészelni akkora darabot, mint a tenyere, és úgy gondolta, ezt szabadon visszahelyezheti. Így láthat és láthatják, és legfeljebb jelekkel elmondhatja, mit érez. De az történt, hogy a tökéletlen kis fűrész, melyet a kereszttel kicsorbított órarugóból készített, recsegett, és ez a zaj nyugtalanította Grillót, és órák hosszat szobájában maradt. De legalább úgy látta, hogy Clélia szigorúsága egyre enyhül, ahogyan egyre nagyobb nehézségek akadályozták érintkezésüket. Fabrizio észrevette, hogy már nem süti le minden áron a szemét, vagy nem fordul minduntalan madaraihoz, amikor ő a nyomorult kis drót darabbal figyelmeztetni próbálja jelenlétére. Örömmel látta, hogy amint 3:45 üt az óra, mindig pontosan megjelenik a madaras szobában, ezt sohasem mulasztotta el, és elbizakodottan már-már azt hitte, miatta ilyen pontos. Miért? Ez a gondolat talán értelmetlennek tűnhetik, de a szerelem olyan árnyalatokat figyel meg, amik közömbös szemnek láthatatlanok maradnak. A szerelmes ember azonban végtelen sokat következtet mindenből. Például, amióta Clélia nem látta a foglyot, csak nem abban a pillanatban, amint belépett a madaras szobába, felnézett a fiú ablakára. Ezekben a sötét napokban Pármában mindenki azt hitte, Fabriciót hamarosan kivégzik. Csak hősünk nem tudott róla, de Clélia nem szabadulhatott többé a borzalmas gondolattól. Hogyan tehetett volna szemrehányást magának, hogy ennyire érdeklődik Fabrizio iránt? Meg fog halni. És a szabadságért. mert az egészen nevetséges, hogy egy Del Dongót halálra ítéljenek valamilyen komédiás ledöfése miatt. Igaz, hogy ez a kedves fiatal férfi egy másik asszonyé. Clélia szerencsétlen volt és szenvedett, és nem vallotta be magának pontosan, hogyan és miért is érdekli Fabrizio sorsa. Ha kivégzik, gondolta, én zárdába menekülök, és soha-soha többé nem jelenek meg az udvari társaságban, borzadok tőlük, síma gyilkosok. Fabrizio fogságának 8. napján Clélia mély szégyent érzett. Szomorú gondolataiba elmerülten mereven nézte az ellenzőt, mely elrejtette előle a rabot. Aznap Fabrizio még semmiképpen nem közölte, hogy ő is ott van. És egyszerre kiemelte az ellenző egy kicsit tenyérnyi darabját, vidáman rámosolygott, és a lány látta, hogy szemével köszönti. Ez a váratlan próba kibillentette biztonságából, gyorsan hátrafordult madaraihoz, velük kezdett foglalkozni. De annyira reszketett, hogy a nekik szánt vizet kilocsantotta, és Fabrizio jól látta, milyen izgatott. Nem tudott tovább maradni, futva menekült a szobából. Fabrizio életének legszebb pillanata volt, minden eddiginél szebb. Ha most azt mondják neki, szabad, lángolva visszautasítja a szabadságot. A következő nap a hercegnél legrettenetesebb, legdúltabb napja volt. A városban mindenki úgy tudta, Fabriciót kivégzik. Clériából hiányzott a rideg erő, hogy keménynek mutatkozzék, amikor nem volt kemény. Másfél óra hosszat maradt a madaras szobában, nézte a fiú jeladásait, gyakran felelt is neki, ha másként nem arcjátékával, az élénk és őszinte érdeklődés jeleivel. Egy-egy pillanatra otthagyta őt, hogy könnyeit letörölje. Női érdeklődése és kíváncsisága nagyon tökéletlennek érezte kettejük nyelvét. Ha élő szóval beszélhetnek, hányféleképpen próbálhatta volna megtudni, milyen érzelem is fűzi Fabriciót a hercegnéhez. Clélia már alig áltathatta magát, gyűlölte Sanseverinát. Egy éjszaka Fabrizio komolyan elgondolkodott nagynénjén. Meghökkent. A felidézett arc szinte idegen volt. Az emlékkép, melyet róla őrzött, teljesen megváltozott. Egyszerre 50 évesnek látta. Ó, Istenem! Kiáltott fel boldogan. Milyen jól tettem, hogy sohasem mondtam neki, szeretem. Már-már azt sem értette, hogyan láthatta olyan szépnek. Mert ugyanekkor a kis Marietta nem torzult el benne ilyen erősen, bizonyára azért, mert sohasem hitte, hogy szerelmükben a léleknek is jut valamelyes szerep. De azt gyakran gondolta, lelke mindenestül a hercegnéjé. Úgy látta most a hercegnét és Mariettát, mint két fiatal galambot, varázsuk a gyengeség és az ártatlanság. Míg Clélia Conti földön túli arca annyira rabulejtette, hogy az már szinte ijesztő volt. Pontosan tudta, ezentúl nem hagyhatja ki életéből. Clélia az ő egyetlen boldogsága, s ha Clélia úgy akarja, a legszerencsétlenebb emberré teheti őt. Minden nap halálosan retteget, hogy a lány megfellebbezhetetlen szeszélyéből hirtelen befejeződik ez a különös és elbűvölő élet, ahogyan most itt él a közelében. De akármi lesz, fogsága első két hónapja végtelen boldogsággal töltötte el. Ugyanakkor Fabio Conti tábornok hetenként kétszer azt jelentette a fejedelemnek, becsület szavamat adom felségednek, hogy a fogoly Del Dongó teremtett lélekkel nem beszél, s vagy mély kétségbeesésében magába roskadtant elnek napjai, vagy alszik. Clélia napközben kétszer-háromszor is belépett a szobába, hogy megnézze madarait, néha csak percekre jött. Ha Fabrizio nem ilyen szerelmes, jól láthatja, hogy szeretik, de őt fájdalmas kételyek szorongatták. Clélia zongorát állítatott be a madaras szobába, ütögette a billentyűket, hogy a zongora hangokkal tudassa, hol van, és foglalkoztassa az ablakai alatt sétáló őröket, közben pedig szemével válaszolgatott Fabrizio kérdéseire. Csak egyetlen kérdésre nem felelt soha, s válságosabb helyzetekben még el is menekült előle, s néha egész napra eltűnt. Akkor történt ez, ha a Fabrizio jelei olyan érzésekről beszéltek, melyeket nehéz lett volna félreérteni. Clélia ilyenkor kérlelhetetlen maradt. Így hát a kicsi szűk ketrezbe beszorítva Fabriziónak mégis sok dolga akadt, napjait teljesen elfoglalta a fontos kérdés, szeretik-e? Töprengve kereste a feleletet. Ezer megfigyelt jelt sorakoztatott fel újra meg újra, de azonnal kételkedett is bennük, és az eredmény ez volt, minden szándékos mozdulata nemet mond, de önkéntelen tekintete, mintha elárulná, már-már szereti. Clélia remélte, hogy soha nem jutnak el a vallomásig, és a veszélyt akarta eltávolítani, amikor annyi haraggal utasította el Fabrizio egyik kérését, amit a fogoly többször megismételt. Pedig a szerencsétlen rab nyomorúságos kellékei jobban megindíthatták volna a lányt. Fabrizio ugyanis tenyerébe rajzolt betűkkel levelezni akart vele, szénnel rajzolta volna a betűket, az értékes anyagot a kályhában találta. Betűről betűre állította volna össze a szavakat egyiket a másik után. Ezzel a találmánnyal társalgásuk gazdagabbá válik, mert a pontos kifejezés lehetőségét adja meg nekik. Fabrizio ablaka körülbelül 25 lábnyira esett Cléliájétól, sokat kockáztattak, amikor a kormányzói palota előtt sétáló őrök feje felett beszélgettek. Fabrizio bizonytalanságban élt, szeretik-e. Ha csak valamelyest tapasztaltabb a szerelem dolgaiban, nem kételkedik, de az ő szívét még nem foglalta el egyetlen nő sem. Különben nem is gyanította a titkot, mely kétségbe ejti, ha megtudja. Komolyan szóba került, hogy Clélia Conti felesége lesz Crescenzi Márkinak, a leggazdagabb férfinak a pármai udvarban.